A 192-es számú éneket keressétek meg. 192-es számú ének minden versét énekeljük.
Itt fogjottál, Uram, hogy így szabad legyek, ha néked adom önmagam, csak győztessehetek. Ha egy magam vagyok, csak vesztes ez a harc, de hogyha fogjad maradok, te győzedelmet adsz. A szívem oly hideg, míg nem talál reád, míg le nem kötöttél be, és hajlik, mint a nád, míg láncra nem dered, csak céltalan bolyog, ám hogyha vonz a szerelmet, oly boldogan dobog. A lélek célhoz ért, és új elégít volt, ha kétségesen hozzám tét, ha minden tőle mond. Így száz vihar között, csak győzni fog színen, a partot ér és kikötött,
az alapigét Mózes első könyve 15. fejezetéből olvasom. Ábrahámnak fiú ígértetik. Lőn az Úr beszéde Ábrahámhoz, látomásban, mondván, ne félj, Ábrahám, én pajzsod vagyok te néked, a te jutalmad felettégen bőséges. És mondd Ábrahám, Uram Istenem, mit adnál nékem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Éliezer. És mondd Ábrahám, íme nékem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lett az én örökösöm. És íme szól az Úr hozzá, mondván, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivéve őt és mondá, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, és mondá néki, így lészen a te magod. És hitt az Úrnak, és tulajdonítaték neki igazságul. Imádkozzunk, aki teheti, leborulva. Mindenható örök atyánk, köszönjük neked, hogy ismét itt lehetünk. Köszönjük a szombat áldását, köszönjük, hogy megnyugodhatunk munkáinkból. Add, Úrunk, hogy le tudjuk minden terhünket, gondunkat tenni. Add, hogy tőled tudjunk most hallgatni. Add, hogy fel tud készíteni mi szívünket az örökké valóságra, ami jellemünket formáld a te kép másodra kérünk, és segíts, hogy engedelmes szolgái gyermekeit tudjunk lenni. Segíts, hogy a mi énünket le tudjuk tenni a kezedbe is, hogy meg tudjon valósulni a te akaratod az életünkbe. Hiszen tudjuk, hogy számodra legfontosabb az örökké valóság, hogy mi ott legyünk veled, és ezért sokszor próbákat, nehézségeket engedsz meg a mi életünkbe, hiszen sajnos olyan ostoba az ember, hogy amikor jó megy dolga, elfelejt imádkozni, igét olvasni gyakran, ahogy a zsidóság története is mutatja, hogy a jólét során az ember elhagy téged sokszor, és akkor tudunk újra imádkozni és igét megnyitni, amikor érezzük, hogy valami rossz történik az életünkben. De segíts, hogy mi akkor is oda menjünk mindig hozzád, ha jól megy a sorunk. Add, hogy mindig hálát tudjunk neked adni, megköszönni az életünket, és kérni a te segítségedet, hogy úgy tudjunk élni, ahogy te bemutattad itt a Földön. Add, Urunk, hogy hű keresztények tudjunk lenni, és téged szorosan kövessünk a mindennapokba. Mindig jusson idő az ige megnyitására, az imára, hiszen ha ezeket nem gyakoroljuk, sátán nagyon könnyen törbe tud minket csalni. Segíts, hogy olyan életet tudjunk élni, ami a te számodra örömet okoz, és méltóvá tesz arra, hogy a mennyei otthonokba költözzünk majd. De nagyon köszönjük a közbenjáróim a szolgálatot is, Urunk. Kérünk téged a globál misszióért. Add, Urunk, hogy minden nációban, nemzetben, országban terjedjen az evangélium. Mindenhol a te buzgó hírnökeid találjanak ajtókat, kapukat, amik megnyílnak, és ahol a te nevedet engedik szólni. Add, Atyánk, hogy napról napra minél több és több ember kötelezze el magát az igazság mellett, ismerjen meg téged és üdvözüljön. Kérünk a DET gyülekezetéért, lelkészéért is, pápai misszióért, Szent Gálért, a szorványért, Szabó Attila lelkészünkért. Add, hogy ott is terjedjen a mű, testvéreink, barátaink szólni tudják az igét erővel és hatalommal, és legfőképp add, hogy az ő életükön is meglátszódjon, hogy veled járnak, hiszen csak hitelesen közvetítve tudunk az emberek előtt megállni. Segíts, hogy jó eszközök legyünk ebben. És kérünk a TED munkatársaiért, Nyírt Uráért, Kerékgyártó János lelkészért. Add meg, hogy ők is élően és hatóan tudják szólni az igét. Tudják kihasználni a missziós lehetőségeket, legyen akár az életmód, vagy bármi, ahol te kapukat tudsz nyitni. Adj, jó Atyánk, hogy ott is terjedjen az igazság, a te igéd, és minél több ember ismerjen meg. És nyugdíjas lelkésztestvérünkért, Orbán Istvánért is kérünk, Atyánk, hogy átadj még az ő életét, akármennyi szabadott is ki neki, add, hogy még szólni tudjon rólad, adj neki egészséget. Vigyázz rá, kérünk, hogy minél tovább tudjon szolgálatodban maradni. És gyülekezetünkben belül kérünk Pap Viola testvérünkért, áld meg az ő életét, Atyánk. Add meg, hogy próbáiból, nehézségeiből bármi is az, győztesen tudjon kikerülni. Add, hogy minden napokban megtapasztalja a te segítő hatalmadat, a te atyai gondviselésedet. És köszönjük, hogy gyülekezetünk tagja, építi közösségünket. Köszönjük, hogy ő közénk tartozik. Hatalmas Istenünk, kérünk arra is, hogy most a továbbiakban is áld meg szombatunkat, szombatünneplésünket. Add, hogy ezt úgy tudjuk tenni, ahogy azt a te ígédben kéred. Add, hogy a veled való és az egymással való kapcsolatunk erősödjön. És áld meg a délutáni programot is, hogy amikor jönnek majd a családok és a gyermekek, akkor jó barátságok, kapcsolatok szövődhessenek. Hatalmas Fiadért köszönjük, hogy mindig szólhatunk hozzád, te csodálatos ima meghallgató Isten vagy, és teljesítő is, hogyha te is úgy látod jónak, hogy az a mi javunkat szolgálja. Drága Fiadért kértük, hogy hallgass meg. Amen.
És akkor megkérem a beosztott testvéreket, hogy a háladományokat gyűjtsük össze.
Mikás könyvéből olvasom. Mivel menjek elejébe az Úrnak, hajlongjak é a magasságos Istennek, égő áldozatokkal menjek é elébe esztendős borjukkal. Kedvét leléje az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olajfatakokban. Elsőszülöttemet adja mi vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért. Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy tartod az életünket, köszönjük azt, hogy a hétköznapokban látjuk a te irgalmasságodat az életünkben, és tudunk mi is irgalmasok lenni másokkal szemben. Segíts, hogy mindig meglássuk azokat a kis apró dolgokat, amit nekünk kell megtenni a másik emberért. Segíts abban is mindannyiunkat, hogy úgy tudjuk időnket, jövedelmünket beosztani, hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem a szükségben lévőkre is. Kérünk, hogy tedd mindig boldoggá a mi szívünket, hogyha adni tudunk a te ügyedre, másoknak, és te légy a mi családjainkkal is, hogy ott is jól tudjunk mindennel sáfálkodni. Így áldj meg mindannyiunkat, Jézus nevében kértünk. Amen.
Most Erzsikét a gyermektörténetet hallgassuk meg.
Elég nagy fiúk vagytok már, de talán tetszeni fog a történet, vagy talán lesz benne tanulság is, meg remélem, hogy a felnőtteknek is. Ez a történet egy kislányról szól, akit Piroskának hívtak. Ti hány évesek vagytok? Hát ő 6 éves volt, nagy csoportos óvodás, és kapott a nagymamájától születésnapjára egy bögrét. Nekünk otthon a családban nagyon sokféle bögrénk van, mindenkinek mindenféle színben és variációban, és mindenkinek megvan a kedvenc bögréje. Nekem egy szép nagy zöld, amiből nagyon szeretek teát inni, meg egyébként is mindenféle zöld bögrém van. Ennek a kislánynak egy cicás bögre volt a kedvence, amit a nagymamájától kapott. 2 cica volt rajta, hogy a szájukat nyalogatják, mint hogyha éppen tejecskét kértek volna. Annyira megszerette ezt a bögrét, hogy még a szobájába is magával vitte, és gondolhatjátok, senkinek nem is engedte meg, hogy igyon belőle, ez csak és kizárólag az ő joga volt. Szépen elmosogatta mindig, amikor használta, bevitte a szobájába, esténként megnézegette, elköszönt a 2 cicától, Círmostól és Mircitől. Tehát nagyon ragaszkodott ehhez a bögréhez, ez volt a kedvenc tárgya. Nektek van olyanotok, amit nagyon, ha nem is bögre, de valami, amihez nagyon ragaszkodtok?
Igen?
Nem kérdezem meg, mi az, mert nem biztos, hogy eláruljátok. De mindenkinek van olyan, amire úgy szeret ránézni a alvás előtt, amit nagyon szeret, vagy amire jobban vigyáz, mint minden másra. Közeledett az anyák napja, ennek a kislánynak, Piroskának volt 2 bátyja. Összedugták a fejüket, és arról beszélgettek, hogy vajon mivel lephetnék meg az anyukájukat, akit nagyon szeretnek, és nagyon-nagyon szeretnék neki megköszönni azt a sok gondoskodást, amit kapnak tőle. A 2 nagyobb fiú, volt már egy kis zseppénzük, és voltak ötleteik, hogy mit vegyenek az anyukájuknak, virágot, mindenféle csecsebecséket. Piroska egy kicsit elszomorodott, hogy neki nincs pénze, és nem is tudja, hogy mit adhatna az anyukájának. Egyik nap az óvodában a nagymamája ment érte, és azzal kezdte, hogy ne ijedj meg kicsim, történt egy kis baj. Ki az, aki nem ijed meg ettől? Hogyha azzal kezdi valaki, ne ijedj meg, akkor mindig tudjuk, hogy valami baj van. Piroska is nagyon megijedt, és elmondta a nagymamája, hogy az anyukádat érte egy kis baleset, eltört a bokája, kórházban van. Nincs nagy baj, pár nap múlva haza is engedik, de most nem lesz otthon, amikor hazamész. Hát Piroska persze, hogy nagyon szomorú volt emiatt, és amikor hazament, akkor azt is megbeszélték a testvéreivel, hogy hát most akkor hogy lesz, hogy fogják őt anyák napján fölköszönteni. Testvére, illetve a nagymamája mondta neki, hogy ne aggódj, pár percre, egy kis időre be lehet menni az anyukádhoz, és majd meglepjük valami aprósággal. Piroska nagyon gondolkodott, hogy mit is adhatna neki, és eszébe jutott, hogy egyszer a nagymamájával, nem sokkal korábban, készítettek egy kis piros bársony szívecskét, egy kis tűpárnát, és megbeszélték a mamával, hogy ezt fogják bevinni az anyukájának. Minden anyuka szerintem legjobban az annak örül, hogyha valami kézzel készített ajándékot kap. Így elhatároztak, hogy ezt viszik be az anyukának. De Piroska még mindig nem volt elégedett, valami hiányérzete volt. Tudta, hogy ez a tűpárna, még ha ő készítette is, és minden szeretete benne van is, kevés ahhoz, hogy elmondja az anyukának, hogy mennyire szereti őt. Ezért elkezdett gondolkodni, és hogy körülnézett a szobájába, mit gondoltok, mi akadt meg a szeme? A cicás bögrén. És arra gondolt, hogy ami neki a legdrágább kincse, amit a legjobban szeret, azzal tudja legjobban kifejezni azt, hogy mennyire hálás az anyukájának, és mennyire szereti őt. Nem szólt senkinek, a kis szívecskét beletette a bögrébe, szép fényes papírba becsomagolta, és másnap a testvéreivel, meg a nagymamával bementek a kórházba. Felköszöntötték, verset mondtak az anyukájuknak, énekeltek, vittek egy pár szál virágot. És egyszer csak Piroska odaadta ezt a kis fényes csomagot, és nagyon meglepődött mindenki, amikor kibontotta az anyukája, és meglátta a legféltettebb kincsét Piroskának. És azt mondta Piroska, hogy ezzel tudom leginkább elmondani azt, hogy mennyire szeretlek téged. Tudom, hogy te nagyon sokat fáradozol értem, nagyon szeretsz és nagyon gondoskodsz rólam, ezért szeretném ezt neked adni. És az anyuka nagyon-nagyon meghatódott, és azt mondta, hogy jaj, de jó, úgysem hoztam bögrét a kórházba, ebből fogok inni, és akkor mindig te fogsz erről eszembe jutni, és amikor hazamegyek, akkor majd együtt fogunk rá vigyázni. Ez lesz a mi közös bögrénk. Vannak a Bibliában is olyan történetek, amikor valaki a legdrágább kincsét, vagy esetleg az utolsóját adta oda Istennek. Eszetekbe jut valami ilyesmi esetleg, amit tanultatok a gyerekiskolán, vagy olvastatok? Nagyon sok ilyen van egyébként. Nekem most kettő ilyen történet jutott eszembe, nem fogom elmesélni ezt is. Az egyik az, amikor egy idős néni, egy özvegyasszony, aki egyedül élt, az utolsó két fillérjét adta oda Jézusnak. És egy másik történet, ami Máté evangéliumában van, és arra szeretnélek kérni benneteket, mert ti már nem óvodások vagytok, ti már nagyok vagytok, hogyha van Bibliátok, olvassátok el. Máté evangéliumában van a 26. fejezetben, amikor Jézushoz oda ment a keresztre feszítése előtt egy néni, és nagyon-nagyon drága olajakat vitt, amit az utolsó pénzéből, a megtakarított pénzéből vett, és ezzel szerette volna kifejezni azt, hogy ő mennyire szereti Jézust. Olvassátok el, hogyha kedvetek van hozzá, jó? Köszönöm szépen!
Nagyon köszönjük a kedves gyermektörténetet, és hallgassuk szeretettel lelkészünk szolgálatát.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket én is, kedves testvérek. Elnézést, ha egy kicsit görbén fogok állni, mert sajnos egy hete becsipődött a derekam, hogy nem tudom, mi van vele, de nem bírok kiegyenesedni, és az állás az nem megy nehezen, inkább az ülés is, amikor felállok. Úgyhogy később ez egy kicsit már jobb lesz. Ha Erzsike elmondta volna ezt a két bibliai történetet, én mondtam is neki otthon, hogy mondja el, és akkor rá már itt nincs szükség, mert akkor az már egy kész prédikáció lett volna, nem baj, majd legközelebb. De tényleg egy nagyon-nagyon fontos dolog ez, hogy ha adunk valamit, akkor ha a feleslegből adjuk, az nem jelent nekünk se sokat. De ha olyat adunk, amihez mi kötődünk, ami oda nőtt a mi szívünkhöz, az az igazi ajándék. És ha mi szeretjük Jézus Krisztust, akkor valami ilyennel kell őt megajándékozni. És azt hiszem, hogy valamennyien úgy vagyunk, hogy ami fontos nekünk, ez, és ami legfontosabb nekünk, ez a mi lényünk, ez a mi életünk. És Jézus ezt veszi a legszívesebben, hogyha mi azt adjuk neki oda, hogyan tudjuk odaadni neki. Erről szeretnék én ma délelőtt beszélni nektek, de még mielőtt elkezdjük, és még mielőtt megnyitjuk Istennek az igéjét, egy-két dolgot hadd mondjak el. Örülök annak, hogy itt vagyunk, ismét az iskolába. Itt most már azért jobban elférünk, és kényelmesebben vagyunk. Megtartottuk még a másik helyet is, az LMP székházat. Hétközben, hogyha különböző bibliaköröket tartunk, vagy tudunk akkor ott majd szervezni, és olyankor majd még oda-vissza fogunk tudni menni, vagy ha a bizottsággal összejövünk, ott is oda tudunk menni esténként egy-egy bizottsági megbeszélést tartani, de a szombatainkat itt tartjuk az iskolába, amikor iskolai tanítási nap van. Lesz egy pár olyan alkalom, amikor nem tudunk idejönni, de olyankor ott van akkor vagy a sashalmi gyülekezet, ahol olyan visszajelzést kaptam, hogy nagyon-nagyon örültek azoknak, akik ott voltatok a múlt alkalommal, és nagyon, ők legalábbis nagyon jól érezték magukat, remélem, hogy ti is, akik ott voltatok, nagyon nagy szeretettel várnak máskor is, ja igen, akkor volt, amikor a Viktor szolgált, nagyon nagy szeretettel várnak máskor is benneteket. Illetve hát most akkor hadd mondjam azt is, hogy a következő hónap, tehát október 15-én lesz az úrvacsorai Isten tiszteletünk, és ezt együtt tartjuk akkor a sashalmi gyülekezettel. Tehát itt nem lehetünk azon a október 15-én, tehát az tanítási nap lesz, és akkor úrvacsorai Isten tisztelet lesz, és akkor ott velük együtt tartanánk. Illetve amikor még nem tudunk itt lenni, ez a november 5-e, igen.
Október 1-én a választás.
Igen, október 1-én, köszönöm szépen.
15. november 1 vagy
5. 5-e, igen.
És ezt tegnap fölírta a levéstárra, én tudom, hogy melyik azok az alkalmak, amikor nem tudunk.
Igen, igen, csak nem mindenki olvassa, vagy nem mindenki tudja én olvasni, azért is mondom.
17-ig szól a szerződés, tehát ott két szombat.
Igen. Tehát november 5-én, így nem nagyon le tudjuk megígyezni, de azt hadd mondjam el egyébként, tehát akkor november 5-én a Golgota utcában lesz egy, tehát a szokásos hitmélyítő, tehát ez november 5-én, akkor ott leszünk, és lesz még egy alkalom, október 22-e, amikor a Pestlőrinci B-gyülekezettel leszünk közösen, és akkor egy hálaadó istentiszteletet tartunk. Igen, tessék?
Ez még bizonytalan, mert tegnap kaptunk jelzést, Orsi szólt nekem, és küldte tovább az ügyet, hogy picinek szólt a Benke Noémi, hogy inkább október 1-én legyen, de addig az énekarral nem tudunk felkészülni, úgyhogy ezt még megbeszéljük.
Az előbb azt mondtátok, hogy október 1-én eleve nem lehet ide jönni.
De az nem itt lenne, hanem Lőrincen.
Ja.
Az a Pest-Lőrinci B-gyülekezetében. Jó, akkor erről majd még visszatérünk, hogy ez... Jó, akkor erre majd még visszatérünk, hogy mikor lesz. Igen, ezt egyeztetni kell. Egyébként beszéltem már épp a múlt héten a Henter Barnával, a Lőrinci B-gyülekezet lelkészével is, és mondta, hogy mehetünk, tehát tarthatjuk. Ő úgy mondta, hogy bármikor. Úgyhogy ezt... Vele kell azért, hogy vele is le kell egyeztetni.
A Cservik János szeretne ott lenni, a Mici még hívott tegnap este.
Ja, 22-én.
És ezért megyünk valahogy, hogy a Cservik János viszont elsőjén van ott, és szeretné, ha ő is ott lehetne, és ezért lenne előre hozva.
Jaj, értem.
És nagyon ügyesek vagyunk, még megoldható, csak még nem sikerült eljussak a Dórihoz, meg a Viktorhoz, akik érintettek énekileg ez ügyben, úgyhogy ezt majd még mi tisztázzuk.
Jó, rendben, jó, köszönöm szépen. Tehát körülbelül akkor így alakulnak a programjaink, illetve az év utolsó két szombatján nem tudunk itt lenni, de ezek is olyan szombatok, hogy akkor legfeljebb akkor, akik tudunk vagy tudnak, akkor a sashalmi gyülekezetbe, vagy ki melyik gyülekezetbe szeretne menni, tehát ezt senkinek nem akarom, vagy akarjuk megszabni, hogy hová menjen, merre menjen, melyik gyülekezetbe menjen, de ezeken a szombatokon akkor nem tudunk itt lenni, de akkor egy más gyülekezetet választunk. Jó, köszönöm szépen. Hát a mai alkalommal én egy kicsit szeretném, ha folytatnánk a szombatiskolai tanulmányt. Szombatiskolai tanulmányban egész negyed évben arról tanultunk, hogy a gyülekezet és a környezetének a kapcsolatáról, illetve hogy Jézus hogyan viszonyult az ő környezetéhez. És most, hogy már egy kicsit így véget ér a szombatiskola, én szeretném, ha egy kicsit összefoglalnánk, amit egész negyed évben tanultunk a szombatiskolában. Talán más formában is egy kicsit, de beszélnénk arról, hogy vajon mennyire fontos nekünk az, hogy tudatosuljon bennünk, hogy mi... vagy tanuljuk azt meg, hogy mi hogyan keressük a másik embernek a kapcsolatát. Múlt héten beszélgettem valakivel, és ő a következőt mondta nekem, hogy neki nagyon nem tetszik ez a szombatiskola. Ő így mondta, mert ebben a szombatiskolában valahol módszereket tanulunk. És ő ezt hasonlítja ahhoz, hogy vannak a különböző kommunikációs szemináriumok, ahol az embereket megtanítják arra, hogy hogyan beszéljen, hogyan mosolyogjon, hogyan üljön, hogy ez a leghatásosabb legyen. És azt mondta ez az illető, hogy igazából erre nincs szükség, mert a Szentlélek elvégzi ezt a munkát. És neki ezért nem tetszik ez a szombatiskolai tanulmány. És nagyon sokszor én is úgy vagyok vele, és úgy voltam vele, mikor voltam is ilyen kommunikációs tréningeken, hallgattam is ilyeneket, és valamire felfigyeltem. Nagyon sokszor úgy voltam vele, hogy érdemes ezt nekünk tanulni, kell-e ezt nekünk egyáltalán, kell-e ilyenekre odafigyeljünk? És valamit észrevettem, hogy ezeken az alkalmakon olyan dolgokat mondanak, és mindennek az alapja az, amit már Jézus tanított nekünk. Nem mi vesszük át tőlük a különböző módszereket, hanem ők veszik és vették át a Bibliából. És azt mondják el, és azt tanítják. Ami nekünk nagyon fontos, hogy nézzük azt meg, hogy Jézus hogyan alkalmazta ezeket. És mi is Jézus Krisztustól tanuljuk meg ezeket. Nagyon fontos ezt megtanulni, hadd mondjam ezt nektek. Nem mindenki egyformán tud kapcsolatot teremteni, kapcsolatot építeni a másik emberrel. Vannak olyan emberek, akik nyitottabbak. Vannak olyan emberek, mondhatnánk ezt így is, hogy akiknek ez a lelki ajándékuk, de valamilyen formában mindannyian kapcsolatban vagyunk a másik emberrel. És valamilyen formában mi mindannyian hatással vagyunk a másik emberre. Hatással vagyunk a szomszédainkra, barátainkra, mindenkire, akivel beszélgetünk. A kérdés csak az, hogy jó hatással, vagy rossz hatással vagyunk rájuk. Felvetődött itt a szombatiskolában a döntésnek a kérdése, hogy most vajon döntésre szólítsuk-e fel az embereket, vajon hívjuk-e döntésre az embereket, vagy ne hívjuk. Igazából nekünk egy nap többször is döntenünk kell. A döntésre szükségünk van. Nekünk döntenünk kell akkor, amikor át akarunk menni egy úttesten, hogy most megállunk-e a piros lámpánál, vagy átszaladunk. El kell döntsük. Nekünk döntenünk kell egy-egy nap több százszor, vagy talán több ezerszer is. Ugyanúgy döntésre szükség van például minden szombaton, mikor itt vagyunk és hallgatunk egy prédikációt. És az a jó prédikáció, ezt is hadd mondjam el nektek, és ezt így tanítják is a prédikátoroknak, hogy minden prédikációnak valahol egy döntésre hívással kell befejeződnie. És ez nem biztos, hogy abból áll, hogy testvéreim, ilyen is lehet, hogy álljatok fel, akit ez érintett, vagy akinek ilyen problémája van, amolyan problémája van, és imádkozzunk ezért, de valamilyen formában arra kell hatni, hogy egy döntés szülessen meg valamennyiünk elméjébe, gondolatába. Akkor van értelme, akkor van haszna egy prédikációnak, egy ige szolgálatnak. És mindezt nem egy ilyen kommunikációs tréningen tanulhatjuk meg, hanem mindezt Jézus Krisztustól tanulhatjuk meg. Máté evangéliumának a 4. fejezetének a 18. versétől a 20. verséig olvassuk Istennek az igéjét. Máté evangélium a 4. fejezet 18-tól a 20. verséig. Jézus életének egy mozzanatáról olvasunk itt. Úgy kezdődik a 8. vers, tehát Máté evangélium a 4. fejezet, a 18. verse így kezdődik. Mikor pedig a Galilei tenger mellett járt vala Jézus, látta két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala, mert halászok valának. És mondanékik, kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halászhatok. Azok pedig azonnal ott hagyván hálóikat, követék őt. A mai szombatiskolai tanulmányunk is arról szólt, az volt a címe, hogy kövessetek engem. És itt is ugyanezt találjuk. És ha Jézus bárkit követésre hívott, akkor valamit mindig hozzátett. Itt azt mondja, hogy kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halászhatok. Károly Gáspár ezzel a szép szóval írta ezt le, hogy azt mívelem, hogy embereket halászhatok. Ez egy nagyon-nagyon szép régi szó. Mi idősebbek értjük ennek a szónak a jelentését. A fiatalok már, fiatalabbak már nem biztos, hogy értik ezt. Mivel kapcsolatban szoktuk ezt emlegetni, ezt a szót? Hogy azt mívelem. Mit szoktunk mívelni? Valamit csinálni kézzel. Úgy is szoktuk írni, hogy föld műves, föld műves, igaz, régiesen mondva.
Hogy kézműves.
Hogy kézműves, valamit alkot, valamit csinál, valamit tesz. És azt mondja itt Jézus, hogy azt mívelem, azt teszem veletek, azt csinálom veletek, meg tanítalak benneteket, hogy embereket halászatok. Kövessetek engem, azt mondja Jézus, és én megtanítalak benneteket, hogy embereket halászatok. És Jézus nem csak Andrást és Pétert, Jézus nem csak a tanítványokat akarta megtanítani, hanem Jézus Krisztus bennünket is meg akar tanítani. Meg akar tanítani arra, hogy mi is ember halászokká válhassunk. Hogyan történt ez Jézus tanítványainál? Nagyon egyszerűen. Ahogyan abban az időben szokás volt, hogy 3,5 évig ott voltak Jézus mellett. Követték Jézust, figyelték Jézust, nézték azt, hogy mit tesz, mit csinál, hogyan teszi, hogyan csinálja, hogyan beszélget emberekkel, és próbálták ezt megtanulni, próbálták ezt elsajátítani. Senki nem születik emberhalásszá, de azzá válhat. Ahogy az előbb említettem, vannak olyanok, akiknek nagyon-nagyon jól megy a másik emberrel való kommunikáció, a kapcsolat. Van egy olyan ismerősöm, aki ezt nagyon-nagyon jól tudja tenni, és végzi. Egyszer egy vonaton utaztam vele, és ketten ültünk a fülkébe, pontosabban hárman, valaki még felszállt, és velünk szembe leült. Egy olyan 40-50 év körüli, inkább 50-es férfi volt, és az ismerősöm elkezdett vele beszélgetni. Nem telt el 5 perc. Ez a férfi olyan dolgokat mondott el magáról, amit nagyon-nagyon ritkán mond el. Ennek az ismerősömnek egy olyan kapcsolatot sikerült kiépíteni ezzel a férfival, ezzel a nagyon-nagyon rövid idő alatt, hogy teljesen megnyílt neki. És ő egy ilyen ember. És mással, más is így viszonyult ő hozzá. Egy rettentő közvetlen valaki volt, aki felé megnyíltak az emberek. Nem vagyunk mindannyian ilyenek. De Jézustól megtanulhatjuk az alapszabályokat. Hogyha szeretnénk ezt a munkát végezni, akkor mit kell tennünk? Nekünk is. Ugyanazt, amit a tanítványok tettek. Figyelni kell Jézust munka közben. Hogyan végezte ezt a munkát Jézus? Mit tett Jézus? Hogyan viszonyult ez a Jézus az emberekkel? Hogyan viselkedett velük? Vajon mit gondoltok? Miért volt Jézusnak olyan eredményes az ő munkája? Vajon csak azért, mert ő volt a Krisztus? Vagy ő nagyon-nagyon jól tudta alkalmazni ezeket az elveket? Mert ő olyan igazságot hirdetett, mint még senki más? Miért volt olyan eredményes Jézusnak a munkája? Ha figyeljük Jézusnak az életét, azt kell, hogy mondjuk, hogy maga Jézus, az ő személyisége, az ő egyénisége, az ő megjelenése ugyanolyan szerepet játszottak a kapcsolatteremtésben, mint az az igazság, amit ő mondott. Mind a kettő fontos volt. Fontos volt az is, amit mondott, és fontos volt az is, ahogyan mondta Jézus Krisztus. Azok a döntések, amit a vele való találkozáskor hoztak meg az emberek, nem csak az általa elmondott igazságoknak az eredményei voltak, hanem annak is köszönhető volt, hogy amilyen ember volt Jézus Krisztus. Jézus, mondhatjuk ezt így, hogy az emberi kapcsolatok által és az igazság által nyerte meg a szíveket. Ahhoz, hogy valaki dönteni tudjon, hogy egy döntést meg tudjon hozni, mire van szüksége? Legfontosabban, mi az alapvető dolog, hogy egy döntést meg tudjunk hozni, amire szükség? Információra, köszönöm szépen. Ismeretre van szüksége. Hát, ha valaki szeretne megkeresztelkedni, ezért tanuljuk vele a 28 hitelvet, igaz? Hogy a legfontosabb ismereteket elmondjuk nekik, a legfontosabb bibliai tanításokra megtanítsuk, hogy legyen ismerete, hogy mire hozza meg a döntést. Tehát fontos az, hogy ismerete legyen. Emlékszem rá, még itt dolgoztam a GVM-be, a Kőbányán, a milyen utca? Szlávi utca, igen. Aztán oda vittem Erzsikét is dolgozni. Ott a Szlávi utcában volt a GVM gaztüzelés és lánytechnikai vállalatot voltam anyagbeszerző, és volt egy bandi... Nem rosszul mondtam, vagy...
Tüzelés és lánytechnikai vállalat.
Ja, bocsánat. Igen, tehát ott voltam anyagbeszerző, és volt egy kollégám, akit bandinak hívtak, és nagyon-nagyon sokat beszélgettem vele, és amikor megtudta, hogy adventista vagyok, akkor kérdezte tőlem, hogy mi, kik is azok az adventisták. És ő mondott el egy nagyon nagy igazságot, és azt mondta, hogy ha nem tudom, hogy kik vagytok ti, és mit hisztek, akkor nem is tudok dönteni, hogy most oda akarjak-e tartozni, vagy menni hozzátok, vagy ne akarjak oda menni hozzátok. És ezzel így van minden ember, hogy szükség van ismeretre is, de emellett szükség van bizalomra is. Mondhatná valaki azt, hogy jó, az igazság az mindig igazság marad, de a bizalom az már egy érzelem. Miért keverjük ide bele az érzelmet? Valóban, egy bizalom az egy érzelem, ami lehet negatív is, meg lehet pozitív is. De a negatív érzelem negatív döntéshez vezet. A pozitív érzelem pedig mindig pozitív, jó döntéshez vezet. Végeztek egy felmérést az Andrews Egyetemen, és megkérdeztek nagyon-nagyon sok adventistát, hogy miért lettek ők ennek az egyháznak a tagjai, és az megkérdezett adventistáknak a 80%-a, tehát elég sok, azt mondta, hogy az első dolog az volt, hogy ő jól érezte magát abban a közösségben, ahová először bement. Volt egy barátom, emlékszem rá, még a fiatal fiúként a Práter utcai gyülekezet, és akkor még nem Práter utca volt, hanem Hölgyes Endre utca, tehát a régi Bél gyülekezetében jártunk. És bejött ez a fiatal ember hosszú hajjal, ilyen szimatszatyor volt az oldalán, egy péntek este, emlékszem erre a péntek estére, leült, és idegen volt, ha egy idegen bejön, akkor arra úgy figyelünk, és próbálunk vele beszélgetni, és mi is beszélgettünk utána ezzel a fiatalemberrel, eljött a következő alkalomra is, és később mondta azt el, hogy ő amikor először bejött, és leült oda közénk, és végighallgatta a prédikációt, azt mondja, hogy ő a prédikációból egy szót nem értett meg. Nem tudta azt, hogy most miről is szól ez a prédikáció. De jól érezte magát. Örült annak, hogy oda mentünk és beszélgettünk vele. Nagyon fontos, és hogy ez a felmérés is kimutatta, 80%-a azért lett adventista, mert először jól érezte magát közöttünk. És nem, mert nem sem azért, mert felismerte azt a gyönyörű igazságot, amit mi hirdetünk. Az érzelmek is befolyásolnak a döntésbe. Tehát, hogyha mi el akarjuk érni, hogy valaki helyesen döntsön, fontos, amit eddig láttunk, fontos az üzenet, amit mi továbbítani akarunk. Fontos a hirdetője, de van még egy fontos dolog, és ez a módszer. Hogy hogyan mondjuk ezt, hogyan szóljuk mi ezt a gyönyörű igazságot. Mennyivel jó ízűbben esszük meg az ételt egy szépen megterített asztalról, igaz? Mennyivel másabban ízlik úgy az étel, mintha csak oda dobják elét, hogy na egyél. Nagyon fontos az, hogy hogyan szóljuk az igazságot. Egyszer még dorogon voltam lelkész, és könyvet árultunk. Kimentünk egy nagyon forgalmas utcára, és kosárba vittük ki a könyveket. És volt egy területfoglalási engedélyünk, asztalt nem vittünk ide, körülbelül egy ilyen magas kosár volt, és kitettük a könyvet, vagy kitettük a kosarat, és ugye a kosárnál így felállítottuk szépen a könyveket. És jöttek az emberek, nagyon sokan. És ahogy jöttek, úgy el is mentek mellettünk. Szinte észre sem vették. És egy kirakat előtt voltunk, egy nem tudom már étterem, vagy nem tudom mi volt mögöttünk, de egy párkánya volt. És kitaláltuk egyszer, hogy a könyveket rakjuk fel az üzletnek a párkányára. Ez körülbelül szemmagasságban volt. És ahogyan a párkányra felraktuk a könyveket, az emberek reakciója, tudjátok, mi volt? Megálltak. Megálltak, és elkezdték nézegetni, lapozni a könyveket, és elkezdték vásárolni a könyveket. Ennyit tettünk csak, hogy innen felemeltük ide. Nagyon fontos a módszer, hogy hogyan tesszük, hogyan teszünk dolgokat. Nézzük meg ezek után, hogy Jézusnál vajon megvoltak-e ezek a, nevezzük így, hogy befolyásolási tényezők. Vajon Jézus hogyan használta őket? Ézsaiás könyve 50. fejezete. Nagyon sok mindent elmond Jézusról. Ez egy profécia, Jézus életét profétálja meg előre, mutatja be előre, és a következőt írja, Ézsaiás könyve 51. fejezet, 4. és 5. verse. És figyeljük meg, hogy mit mond itt Jézusról. Az Úr Isten bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradottat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitott a fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hol van benne ebben az igében arra három kérdésre a válasz? Hogy hogyan, mikor, és mit tegyünk? hogyan, mikor és mit tett Jézus. Ott van benne ebben az igében. Az Úristen bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam, itt a módszer, hogyan, hogy tudjam erősíteni a, mikor, a megfáradtat. És mit tegyek? Beszéddel fölserkenti, minden reggel fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Hogy tudjam, ahogyan, amikor a megfáradottat, és hogy mit tegyek, hogy beszéddel fölserkentsem. Minden reggel fölserkenti fülemet, és hallgassak, miként a tanítványok. Ilyen személy volt Jézus. Az Atya az ő fia imádságára minden reggel megadta a döntés elnyeréséhez szükséges bölcsességet. Így tanulhatjuk meg mi is, hogy mikor, mit és hogyan kell mondanunk. Egyszer egy megtért személy mondta el, aki végighallgatott egy evangelizációt, egy ilyen hasonlót, mint amit a Lóvel testvér is tartott, és ugyanúgy kazettákra is felvették, és elmondta ez a testvér, hogy tudod, a fennevad bélyegéről szóló kazettát elvittem a katolikus rokonaimnak, és lejátszottam. Mi történt itt? Rossz időpontban, rossz módszerrel, rossz üzenet történt. És bizonyára kedvezőtlen volt a fordulat is a kettőjük viszonyába. Miért? Azért, amiről itt a szombatiskolán is beszélgettünk. Nem történtek meg a lépcsőfokok. A döntéseknek egymásra kell, hogy épüljenek. Valaki meghozza a döntést, hogy én szeretnék elmenni annak a munkatársamnak a közösségébe, aki szombatonként ide jár a piros iskolába. Meghozza a döntést, hogy ő szeretne ott lenni. Ez is egy döntés. Utána lehet, hogy döntenie kell neki, hogy én jövő héten is szeretnék elmenni. Utána lehet, hogy döntenie kell neki, hogy én szeretnék venni egy Bibliát. Utána dönteni kell neki, hogy én olvasni szeretném ezt a Bibliát minden nap. És ahogyan Jézus vezeti az embert előre és előre, mindig egy-egy különböző döntést hoz, kell, hogy meghozzon ez az ember. És ennél az asszonynál ez nem volt meg. És az asszony úgy gondolkodott, hogy én már itt vagyok, döntöttem ott fönt magason, és ugyanezt a szomszédaimnak is oda kell, hogy ugorjon. És ez itt nem tudta megtenni. Pál apostol azt tanácsolja, hogy mi az igazságot szeretettel szóljuk. Ez Istennek a módszere. Ezt a gyönyörű igazságot szeretetre méltó emberek által akarja, hogy hirdessük. Ezek vagyunk mi. Ezeknek kell lenni nekünk. Ezeknek a szeretetre méltó embereknek kell lenni, akik elviszik ezt a gyönyörű igazságot másokhoz. És minél nagyobb a bizalom az üzenet hirdetőjében, minél mélyebb kapcsolat épül ki köztünk, annál biztosabb az, hogy az illető helyes döntést hoz. Nézzük meg, figyeljük meg Jézus Krisztus munka közben. Hogyan alkalmazta ezeket az elveket? Láthattuk, hogy a helyes döntéshez kell elfogadás, kell hit és kell bizalom. Jézus is úgy fogadta el az embereket, ahogyan voltak. Nézzünk bele egy kicsit Jézus életébe. Úgy figyeljük meg, úgy szolgált az embereknek, ahogy találta őket. Nem törekedett arra, hogy változást érjen el náluk, míg ki nem építette azt a bizalmi kapcsolatot. Ezt Jézus tette legelőször. olvassuk a Szamária asszony történetét. János Evangélium 4. fejezetében található. Nagyon jól ismerjük ezt a történetet. Mit tett Jézus? Mi volt a legelső tette ezzel az asszonnyal? Mit tett? Megszólította,
kért
tőle valamit. Köszönöm. Vizet kért tőle. Nagyon sokszor nem merünk kérni. Én is olyan vagyok, hogy emlékszem rá, még nem volt GPS-em, és valamit kerestem egy városba, akkor körbe-körbe-körbe mentem inkább, mint hogy egy valakit megkérdezzek, hogy merre van az a hely. Nem merünk kérni. Jézus kért ettől az asszonytól. Adj innom! És mit ért el ezzel a kérésével? Hogy bizalmat ébresztett ebbe az asszonyba. Pedig tudjuk azt, hogy Jézusnak a kortársai szóba se álltak volna egy szamáriaival. Elkerülték még a környékét is Szamáriának. Jézus úgy fogadta el az embereket, ahogy voltak. János evangéliumában, ha tovább lapozunk az 5. fejezethez, ott arról olvasunk, hogy egy 38 éve beteg embert gyógyított meg Jézus. Ez is egy érdekes történet. Jézus meggyógyította ezt az embert, még mielőtt döntést várt volna tőle. Nem azt mondta, hogy előbb higgyél, és majd meggyógyulsz. Jézus csak, így mondom, egyszerűen meggyógyította ezt az embert. Vagy János Evangélium a 3. fejezetében a Nikodémussal beszélget Jézus. Tudjuk azt, nagyon jó lesz a történetet is. Nikodémus éjszaka ment Jézushoz. És azért ment éjszaka, mert félt a farizeus társaitól, hogy most ő Jézushoz megy, Jézustól, és Jézussal akar beszélgetni, meg akarta őrizni a kilétét. És utána a 7. fejezethez lapozunk, akkor ott már azt látjuk János evangéliumának a 7. fejezetében, az 50. verstől, 50-51, 52-53. Versben, hogy ez a Nikodémus nyilvánosan kiáll, és a farizeus társaival szemben megvédi Jézust. És úgy olvassuk, hogy mondani Nikodémus, aki éjjel ment vala ő hozzá, aki egy vala azok közül, vajon a mi törvényünk kárhoztatja-e azt az embert, aki előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit cselekszik. Fellének mondának néki. Vajon te is Galileus vagy? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támad proféta. És mindnyájan hazamentek. Nikodémus bátran kiállt, és megvédte Jézust. És még meg is vádolták a farizeus társai, vajon te is Galileus vagy? Nem félt a farizeus társai haragjától már itt Nikodémus. Hogyha barátoddá szeretnéd tenni az embereket, akkor egy nagyon-nagyon fontos szabály az, hogy keressük azt a pontot, amiben egyet tudunk érteni. Amiben egyet tudunk érteni a másik emberrel. Még ha nagyon kicsi az a pont, akkor is ezt meg kell keresni. Mert a kis megegyezés nagyobb, megnyitja az utat a nagyobb megegyezés felé. Nagyon sokszor úgy vagyunk, ezt is nagyon sok testvértől hallom, és tényleg így van, hogy ha valaki adventistává lesz, akkor valahol megszűnnek a nem adventista kapcsolatai, barátságai. Mert már nem érzi jól magát abban a környezetben. És valahol már nem tud beszélgetni azokkal, és hát így mondom, akkor inkább, hogy szívesebben beszélget azokkal, akikkel egy hitem van. És ebben ott van az a veszély is, hogy akkor nem is tudja bemutatni azoknak az embereknek Jézus Krisztust. Mindig keresni kell azt a kis pontot, amiben meg tudunk egyezni a másik emberrel. Legyen az bármi, legyen az a főzés, legyen az a pecázás, legyen az a futball, valamit keresni kell, amiben hasonló az érdeklődési körünk. Ha valaki úgy akar kapcsolatot teremteni, hogy nem értek veled egyet, akkor az megtöri a kapcsolatot, mielőtt megszilárdult volna. Ellen White azt mondja az Evangélium Szolgái című könyv 141. oldalán, érts egyet az emberekkel minden olyan pontban, amelyben ezt következetesen megteheted. Hadd lássák, hogy szereted a lelküket, és összhangra törekszel velük, amennyire csak lehetséges. Ha Krisztus szeretete nyilatkozik meg minden erőfeszítésedben, el tudod majd vetni az igazság magvát néhány szívbe. Isten pedig meg fogja öntözni az elvetett magot, és az igazság felnövekedik, gyümölcsöt terem az ő dicsőségére. Figyeljük meg, hogy Jézus bizonyságát adta elfogadásának a megegyezés által is, de bizonyságát adta a helyeslés által is. Nagyon-nagyon sok történetet találunk erre is. Amikor az emberek elítélték Máriát, amiről a gyerektörténetben is szó volt, hogy azt a drága kenetet odakente Jézus lábára, akkor mit tett Jézus? Megdicsérte őt az ő kedvességéért. És akkor azt mondta neki Jézus, Márk Evangélium a 14. fejezet 9. versében, hogy erre a tettére századokon át emlékezni fognak, mint a szerető kedvességnek a szimbólumára. Márk Evangélium a 14. fejezet 9. versében Jézus ezt mondja Máriának. Jézus elismeréssel szól például a pogány századosról is Kapernaumban, Máté 8.10-ben. Bizony-bizony mondom néked, míg Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Máté 15.28 szerint Jézus a kánaánita asszony dicséri meg, hogy ó asszony, ezt mondja neki, nagy a te hited. Amikor csak tehette, Jézus bizonyságát adta az elfogadásnak, a helyeslés, a dicséret, a megbecsülés által. Jézus még annak is megtalálta a módját, hogy hogyan teremtsen egyetértést azokkal, akiknek fenntartásai voltak vele szemben. És vannak ilyen emberek is körülöttünk, igaz? Akiknek fenntartásai voltak, vannak velünk szemben. Márk 12. fejezet 28. versében Jézus egy őt kérdező farizeusnak mit mond? Nem messze vagy te Isten országától. Ne legyünk elutasítóak mások negatív viselkedései, tettei miatt. Legyünk olyanok, akik kifejezik az elismerésüket minden picin jó dologban, amit észrevesznek a másik emberben. Legyünk őszinték, legyünk nyitottak, tanuljunk másoktól. Ha mi tanulunk másoktól, akkor mások is akarnak tanulni tőlünk. Nem mi akarjuk osztani az észt, nem mi akarjuk megtanítani a másik embert arra, amit mi már tudunk, hanem akarjuk tanulni a másik embertől. Nekünk nagyon fontos az, hogy higgyük azt el, hogy a másik ember őszintén vágyódik Krisztus után. Higgyük azt el, hogy követni akarja Jézus Krisztus, hogy megnyerhető Krisztus számára, és becsületes, és vágyik arra, hogy helyes döntést hozzon. Nagyon fontos ez a hit alapelv a mi szolgálatunkban. Ha mi abban hiszünk, hogy az emberek kemény szívűek, hogyha az emberek tartózkodóak, hogy az emberek elérhetetlenek, akkor a mi magatartásunk visszatükröződik ő rájuk, és tényleg azokká is válnak. Szintén az előbb említettem azt a felmérést, amit az Andrews Egyetemen végeztek. És ugyanezen az egyetemen 320 gyülekezetet kérdeztek meg, 8300 adventistát. És megállapították azt, hogy azok a gyülekezetek növekszenek legjobban, akik hitték azt, hogy az emberek megnyerhetők. És Jézus szolgálatában is ott volt ez a hit alapelv. Jézus nem csak olyannak látta az embereket, amilyenek voltak valójában, hanem Jézus azt vette észre, amilyenekké válhatnak azok az emberek. Figyeljük csak meg! Amikor ott a kútnál Jézus rátekintett a szamáriai asszonyra, akkor nem azt a kivetettet látta, hanem azt a megbántott asszonyt látta, akit lelkileg megsebeztek, aki valami másra vágyik. Péterben nem a szókimondó halász látta, hanem a hatalmas prédikátort látta. Arimátriai Józsefben nem a kifinomult gazdag üzletembert látta, hanem akinek meg kell találnia a drága gyöngyöt, és szüksége van rá. Nikodémusban nem a bigottan vallásos ellenzéki vezetőt látta, hanem akinek égetően szüksége van egy új szívre. Jézus a legjobbat látta az emberekben, hitt bennük, és bizalommal várta, hogy döntsenek, és kövessék őt. Az emberek gyakran úgy cselekszenek, ahogy azt elvárjuk tőlük. Ez ugyanígy van a mindennapi életünkben is. Hogyha rámosolygunk valakire, akkor az visszamosolyog ránk. Hogyha mi komoran rászólunk valakire, akkor ő még mosolyogni sem mer, hanem ugyanolyan komor és elutasító marad velünk szembe. A barátságosság barátságosságot, a bizalom bizalmat, a reménység reménységet szül. Pünkösd napján 3000 személy keresztelkedett meg. Az apostolok cselekedete 4. részében azt olvassuk, hogy 5000 személy keresztelkedett már meg. Hogyha az asszonyokat is hozzáveszünk, akkor ez már 7-10 000 ember volt. Később a 21. fejezet 20. versében azt olvassuk, hogy látod, atyám fiai, mely sok ezren vannak zsidók, kik hívők kélettek? Az eredeti görög szó 10 000-eket jelent. 3000, 5000, 7-10 000, majd 10 000-ek lettek keresztényé. Egy meghökkentő növekedés történt. Egy meghökkentő növekedésről olvasunk az apostolok cselekedetében. Miért? És ennek a titka is ott van az igében. Az apostolok cselekedete 28. fejezetét fellapozzuk, és ott a 28. és a 31. verset elolvassuk. Akkor ott van benne, hogy miért volt ez a nagy növekedés. Legyen azért néktek tudtotokra, hogy a pogány népnek küldetett az Istennek ez az üdvözítése, és ők meg is hallgatják. Prédikálván az Istennek országát, és tanítván az Úr Jézus Krisztus felől való dolgokat, teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül. Jézushoz hasonlóan a korai egyház is bizalommal tanított. Bíztak a Szentlélekben, hogy akármikor elmennek, a Szentlélek velük lesz, és a Szentlélek érinteni fogja az ő szívüket. Bíztak az emberekben is. Úgy olvastam itt, hogy a 28. versben, hogy a pogány népeknek küldettek az Istennek ez üdvözítése, és ők meg is hallgatják. Tehát bíztak az emberekben, hogy ők meghallgatják, és helyes döntést fognak hozni. Nekünk mindig a megegyezést keresve, így foglalhatnánk össze, helyeslést tanúsítva, úgy kell elfogadni mindig az embereket, ahogy vannak. Hinni kell, hogy komolyak és őszinték, és bizalommal várni kell, hogy az emberek helyes döntést hoznak. És most jön a döntés és a felhívás. Mert ahogyan az elején mondtam, minden prédikációnak valahol ezzel kell befejeződni. Vigyük át a gyakorlatba ezeket az elveket. És figyeljük meg azt, hogy Isten munkálkodni fog rajtunk keresztül Isten munkálkodni fog általunk. Amen.
Amen. Köszönjük Isten hozzánk intézett igéjét. Befejezésül énekeljük a 292-es első, második, vagy lelkészünk imány után a harmadik verszakát. 292, 1-2, ima után a három verszak.
Szerető mennyei jó édesatyánk, a Jézus Krisztus nevében hálát adunk neked azért, hogy mi nem csak úgy élhetjük és éljük az életünket egyik napról a másikra, hanem te egy feladatra hívtál el bennünket. Azért arra, hogy neked a szószólóid legyünk, hogy embereket te hozzád vezessünk. Urunk, köszönjük néked valamennyien ezt a feladatot. Tudjuk azt, hogy ezt mind mi különbözőféleképpen tudjuk megtenni. De kérlek téged, hogy add meg valamennyiünknek, akik itt vagyunk, egyen-egyenként, hogy észre tudjuk azt venni, ahol emberek vannak körülöttünk, és azokhoz az emberekhez te hozzád hasonlóan oda tudjunk fordulni, részvéttel, nyitott szívvel, és azok az emberek rajtunk keresztül téged ismerjenek meg. Hálásak vagyunk, Urunk, neked ezért a feladatért. Köszönjük néked ezt. Add meg, hogy ezt tudjuk végezni. Hogy a mi életünk egy olyan élet legyen, amely te rád vetíti az embereknek a figyelmét, amely téged mutat be. Olyan jó céllal élni az életet. És nem csak úgy, hogy mi ide-oda sodródunk. Mi téged szeretnénk követni és ezt a munkát végezni. Míg tehetjük a te kegyelmedből. Amen.
Amen. Amen. Megkezdetének harmadik verszeket énekeljük.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Amen. Amen.